Tegnap kaptam egy álmot, egy rövid álomképet, amiben azt láthattam, hogy van egy kutyám, farkas kutya, ugye német juhász, tehát pásztor kutya. Furcsa ugye, hogy pásztor is, meg kutya is, ez elég érdekes mi. Egyértelmű, hogy nem az igaz pásztor, nem a jó pásztor, hanem a német juhász. És a német juhász az nem a jó pásztor, hanem az a farkas juhász, amelyik juhásznak adja ki magát, de közben farkas. És azt láthattam, hogy a kutyát megmérgezték, a kutyámat megmérgezték, vagy olyan gyenge volt, és úgy olyan elesett volt, és úgy sajnáltam szegényt, mondtam, hogy próbáltam vigasztalni, meg táplálni, meg minden, megesett a szívem rajta. Ennyi volt az álomkép, és az, amit kaptam hozzá megértést, hát érdekes módon tegnap hárman kaptunk álmokat és kijelentéseket a mindenható Istentől, egészen pontosan négyen, mert két kedves utitársam, Kinga és Tibor, ők is német juhászkutyákat láttak, én is azt láttam, tehát hárman kaptunk kijelentéseket, és képeket a német juhászkutyáról, és Kornélia kapott egy nagyon kemény kijelentést és megértést erről, amit fel is fogok éppen most olvasni, mert úgy érzem fontos. Fontos, amit ő írhatott a német juhászról, és hát én kívánom, hogy legközelebb ne csak nekünk írja, hanem írja ki a Facebookra is nyugodtan, ott is elfér. Bőségesen van hely. Még annyira nem tilos. Már kezdenek tiltani, ugye letörölgetik a posztjainkat, a videóinkat, de még nem annyira úgy, hogy még az ineket ki lehet írni, akár a Facebookra is, hogy minél többen megértsék, hogy mi az, hogy német juhász, mi az, hogy farkas kutya. Olyan juhász, olyan pásztor, amelyik farkas is. És még mielőtt elmondanám azt, hogy az éjszaka milyen képeket kaptam, dicsőséges, gyönyörűséges képeket kaptam, vigasztaló, szembesítő, figyelmeztető, de ugyanakkor vigasztaló, gyönyörűséges képeket kaptam éjszaka álomban. Azért felolvasnám azt, amit kapott Kornélia, és beteszem a képernyőre is, hogy lássátok. Oké. Azt mondja, sziasztok, nekem most az villan be, hogy akik eddig kutya lelkületűek voltak, azok farkassá válnak. Beszéltünk a szétválasztódásról. Tehát a kutya lelkületű nem maradhat kutya, azaz parázna. Tehát aki a testet követte mostanig, akinek Isten is kellett, de a test is, aki sántikált a lélek és a test között, az nem maradhat kutya, mert a kutya az ugye az még élő, tehát élő, az még nem farkas, nem veszélyes, de nem tiszta, ugye tisztátalan állat, mert ugye parázna, tehát hűtlen Istennel szemben. Szeret paráználkodni a testtel, és így elfordul Istentől. Azt mondja, a kutya lelkületű nem maradhat kutya, azaz parázna, hanem a szétválasztódás megtörténik, vagy kutyából bárányá lesz, vagy farkassá válik. Vagy kutyából bárányá lesz, vagy pedig farkassá válik, ezt mondja a mindenható Isten. A nyomás hatására, ami nehezedik a világra, a mi világunkra, a szemeink világára, vagy farkas lesz, vagy pedig bárányá változik. A kutyából fontos, hogy megszülessen, a kutya lelkületű emberből, a testi emberből, az élő Isten szava által, a Krisztus szava által, a bűnök bocsánat által. Fontos, hogy megszülessen a bárány. De ez csak úgy történhet meg, hogyha a kutya mer szembesülni, kéri a látást Istentől, és mer szembesülni azzal, mi van az ő szívében, ami kutyává teszi őt, és megvallja a bűneit Isten és ember előtt. Így tud bárányá változni a kutya. Aki nem teszi meg ezt, amiről mostan beszélek, nem akar látni, nem akar szembesülni, és nem akar őszintén megvallani, hogy ő mivel van megkötözve, az az ember nem maradhat kutya, hanem farkassá fog változni. Szóval lehet, nem fogalmazom jól, de biztosan értitek. Aki például sokáig kutya lelkületben van, azaz nem választ lélekben az atya és az evilág között, az farkassá válik. Azaz akár a kiáltó szó ellen fordulhat, tehát az atyánk szava ellen lázad fel. Nem, a kiáltó szó az nem én vagyok. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy megkérek szépen mindenkit, hogy a kiáltószót ne azonosítsák az én személyemmel, hanem Istennek az akaratával és az összes olyan gyermekkel, aki bizonságtevő. Itt mindenki kiáltószó. Sőt, néha azt érzem, hogy akik hűségesebbek, mint én, azok néha erőteljesebben kiáltoznak lélek által, nem testből. A kiáltószó nem én vagyok. Aki a kiáltószó ellen fordul, az ellen fordul, aki azt adta nekünk, hogy kiáltozzunk, és figyelmeztessük az embertársainkat. Tehát aki ugye sokáig kutyalelkületben van, azaz nem választ lélekben az atya és a világ között, az farkassá válik. És akár a kiáltószó ellen is fordulhat, tehát az atyánk szava ellen lázad fel. Amit egyébként tapasztaltam is többször, hogy amint langyosságba esek, és megtetszik a világból akár csak egy morzsa is, jól figyelj, amint langyosságba esek, és megtetszik a világból akár csak egy morzsa is, a test azonnal farkassá válik, és azonnal vetekszik Isten szavával. Ezt én is tapasztaltam, nem csak Kornélia. Amikor a szívemben lázadok, akkor már úgy elegen van az én kedves utitársaimból is. Miért? Azért, mert ők hűségesek az atyához, és megosztják a mindennapi eledelt úgy, ahogy sikerül, ugye néha dadogolk akkor, ahogy adja nekik a mindenható Isten, és úgy érzem, hogy elegen van belőlük. De miért? Azért, mert fellázadtam. Nem belőlük van nekem elegem, hanem az atyám hűségéből, az atyám életre hívó szavából van elegem. Ezt nem csak Kornélia tapasztalta, én is tapasztaltam, mindannyian megtapasztaltuk, hogy még egymás ellen is fellázadhatunk, hogyha nem vagyunk hűségesek az atya szavához, és nem kívánunk bárányok lenni az ő szavát, a jó pásztor által. Csak atyánknak köszönhetem, hogy ilyenkor mindig visszatérít magához. Egyébként a Kinga álmából szépen kikerekedik a farkas lelkület. A farkas is úgy vadászik, hogy egy ideig észrevétlenül követi az áldozatát. Falkában, majd pedig hirtelen lecsapnak és széttépik a kiszemelt áldozatot. Ez a lelkület a mai világra nagyon jellemző. Mindenki hallgat, mindenki csendben van, mert nem szabad lázadni senkinek sem. Tehát mindenki csak bólogat és mosolyog a másik szemébe. És nyilván ugye ezt teszik ugye akár a kiáltózóval is. Ezt tehetjük ugye egymással szemben is, hogy bólogatunk, miközben elfolytunk bizonyos dolgokat, és nem mondjuk ki, vagy pedig nem visszük Isten elé elsősorban, hogy ő vizsgálja meg a szívünket, hogy az helyes vagy nem helyes. Majd egyszer hirtelen betelik a pohár, és akkor farkas módjára bánnak el a másik emberrel, akit addig csendben követtek. Ezt a farkas lelkületet erősíti egyébként ez a mai világfelfogás, hogy szeressük és fogadjunk el mindenkit. Az ezotéria pedig segít bent tartani és elnyomni az indulatokat. Az önimádat által mosolygunk mindenkire, elfogadunk mindenkit, belül pedig gyilkos érzések uralkodnak. Nekem most ezt adta a lélek, ahogyan olvastalak és ahogy hallgattalak titeket, és amit tapasztalhattam is az elmúlt időben, sőt most beugrik egy kép is. Nem tudom, hol láttam, de azt ábrázolja, hogy sok bárány legel együtt, és az egyik nem is bárány, hanem farkas. Farkas kutya, ugye? És csak báránybőrbe van bújva. Talán azt akarja a atyánk mutatni, hogy az állarc le fog hullani mindenkiről, mindenről is mindenkiről, minden jelenségről, minden alkotmányról, minden szervezetről, minden emberi egyezkedésről, minden gyülekezetről, és mindenről. Egyenként is, és világi szinten is. Hogy akik a világot választották, az akkor váljanak farkassá, és ne rejtőzzenek tovább báránybőrbe. Az Úristen akarja azt, hogy minden nyilvánvalóvá váljon. Ő növeli a nyomást, emberek. Az egyiptomi fáraó, a világi vezetők, politikusok szívére ő helyezi azt, hogy nyomást helyezzenek ránk. Tehát az a négy angyal végzi mindezt, hogy a világi vezetők, a politikai vezetők nyomást helyeznek az emberekre, hogy mindenkiből jöjjön a felszínre az, ami benne van. Mert hogyha a felszínre jön, szeretném hangsúlyozni, drága embertársak, hogy ez nem feltétlenül kárhoztatás, mert azt is jelentheti, hogy amikor felszínre jön belőlem a gyilkos, amikor a Káinból felszínre jött a gyilkos, mert Isten nyomást helyezett rá, és megölte Ábelt. Isten nem ölte meg Káint, hanem neki is esélyt adott arra, hogy megmeneküljön. Persze a gyilkolással, a gyilkossággal Káin felvette a fenevad bélyegét magára. meg lett bélyegezve. De Isten nem ölte meg, hanem esély, én vagyok Káin emberek, én voltam Káin, és az Áber is én vagyok, hogyha belátom a bűneimet, hogy én bennem egy gyilkos uralkodik. Tehát a nyomás által mindenkiből a felszíne fog jönni, hogy mi van benne az ő szívébe. Felszíne fog jönni, hogy ki mennyire lelki és mennyire szellemi. Ki mennyire van agyban és mennyire van lélekben. És ez azért van, hogyha valaki túlságosan agyban volt, és azt hitte, hogy ő lélekben van, akkor szembesül, hogy ő is kapjon esélyt a megmenekülésre. Tehát hangsúlyozom, hogy én senkit sem károsztatok, mert azok is, akik mostan fellázadnak, lehet, hogy mint az az orosz katona, akiről beszéltem a tegnap este, aki meg akart lőni mindenkit abban a kocsmában. Ő is megértette, hogy ő fellázadt Isten ellen is, és ő valamikor gyülekezeti vezető volt. De meglátta, hogy ő fellázadt Isten ellen, és belátta, és megbánta bűnét, és Isten megmentette őt. De ha Isten nem helyezne nyomást rám is, és mindenkire, akkor nem válna nyilvánvalóvá, hogy mi van bennünk, milyen lélek lakozik bennünk, és elveszhetnénk. Az Úristen azt akar, hogy mindenkiben váljon nyilvánvalóvá, hogy milyen lélek lakozik. Ezért helyez ránk nyomást a mindenható Isten, hogy a prés alatt kijöjjön belőlünk a bűn is, jön a felszínre, ne maradjon benne a szívünkben. Mózes is gyilkolt emberek, és mégis azt mondja róla mindenható Isten, hogy annál szeridebb embert, mint Mózes, nem hordotta a hátán a világ. Mert Mózes miután szembesült azzal, hogy ő gyilkos, hogy benne gyilkos van, ő is esélyt kapott a mindenható Istentől, hogy megszeridüljön, bárányá változzon. És azon kívül még Isten használta is arra, hogy kihozza a zsidókat Egyiptomból, a babonából, a reikiből, a jogából, a misztikából, a vallásokból, hogy megmentse őket. Ezek a szavak, ahogy írja Kornélia, engem is megvádolnak, mert bizony sokszor érzem én is magamban a farkas lelkületet, és ha nem lenne a Szent Lélek, Atyánk lelke, aki figyelmeztessen, hogy vigyázz, mert könnyen gyilkos farkassá válhatsz, akkor nem is tudom, hogy hány ember gyilkolnék le a szavaimmal. Esetleg, Atyánk, bocsássa meg, és könyörüljön rajtam, és rajtunk. Úgy legyen. Szóval ez a farkas és a kutya, és az Úristen ezzel ugye megmutatja, hogyha a testre figyelünk, mert az a farkas kutya az a én testem. A Pál apostol azt mondja, hogy két ember lakozik én bennem. A lelki meg a testi. És a kettő egymással hadakozik. A kutya ott van bennem, ez a farkas kutya, ez a csalafinta, ez a csalfa farkas kutya ott van benne, és engemet is próbál úgymond visszavinni a világba. És hogyha tegyük fel, a testemet éri valamilyen megpróbáltatás, bármi földi, inkluszív a halál, akkor megtörtént, hogy a testem megsajnáltatja magát a lelkemmel. Emberek, ezt én megéltem. Én ezt megéltem akkor, amikor az Úristen először elhívott egy 10 napos bőtre, étel, ital nélkül és alvás nélkül. Akkor voltam úgy, hogy bekerültem egy olyan állapotba, hogy a lelkem, a lélek különvált a testtől egy kicsi időre, és kívülről láttam a testemet, és láttam, hogy a testem hogyan játszmázik, és hogy akarja becsapni a lelket, és hogy szívja az életerőt a lelkemtől. És elkezdtem mosolyogni, persze a testemmel mosolyogtam, de már lélekből mosolyogtam. És azt mondtam, hogy véget ért a játszma, én nem te vagyok, ezt mondtam a testre, emberek, a farkas kutyára. Az Úristen eszembe jutotta vele az álommal, hogy ügyeljetek, mindenkinek van farkas kutyája. Itt nem kell feltétlenül hárítani másokra, mert az, hogyha valaki engemet megkísért, vagy valaki engemet vádol, vagy valaki engemet üldöz, az a bennem lévő farkas kutya kivetülése. Az én testi fenevad indulataimnak a kivetülése kívül a külső világban megnyilvánul. Az, hogy az kiben nyilvánul meg, a pápában, a papbácsiban, a fáraóban, tök mindegy, anyámban, apámban, teljesen mindegy, emberek, teljesen mindegy. Ügyeljetek a farkas kutyával, mert megsanáltatja magát, de közben ő farkas, ő már farkas lelkület van benne, ő már nem a jó pásztor, ő a farkas. Az éjszakai álomban a következőket láttam. Egy kedves utitársamnál voltam, és neki vannak gyermekei, van, igen, és hát aggódott az ő gyermekei miatt, hogy mi lesz velük, és láttam, hogy a gyermekei nem követik őt úgy, ahogy azt ő szeretné. Hangsúlyozom, úgy, ahogy azt ő szeretné. És azt mondta az egyik gyermeke, hogy meg fog nézni egy horrorfilmet, mennek a barátja vagy a barátnővel, megnéznek egy horrorfilmet. És persze az én kedves utitársamnak ez egy nagyon övön aluli ütés volt, hogy hát ő Istenhez fordult, és imádkozik, és megtett mindent, és akkor az ő gyermekei horrorfilmet akarnak nézni. Ez hogy lehetséges? És a következő képben azt láthattam, hogy én táncoltam vele. Egy nagy teremben, hatalmas teremben táncoltunk, és csak azért mondom el emberek, mert ő is kapott egy ilyen álmot, és ott is egy teremben voltunk. Ő azt hiszem, hogy tornatermet látott, vagy ő is nagyobb termet látott. És abban a teremben ez a világ egyébként, ez a terem ez a világ. És ebben a teremben táncoltunk ketten, keringőztünk, tehát nem valami latin tánc volt, nem valamilyen testi tánc volt. Ugye a latin táncok azok inkább a testről szólnak. Én ismerem mind a kettőt, szerettem mind a kettőt. És azt tapasztaltam, hogy a keringő, de volt olyan, hogy egy alkalommal egy lányjal csak ketten voltunk egy hatalmas bálteremben, és végig keringőztük az egész termet. Csak ketten voltunk, ment a zene, és keringőztünk, és gyönyörűséges volt. Az egész bázott gyönyörűséges, hogy olyan felemelős és fenséges volt ez a tánc, hogy utána már a testiség szóba sem jöhetett. Miért? Azért, mert ez a tánc a lélektől volt, és ami a lélektől van, az sokkal több, mint a testiség, mint a szexuális együttlét. Zárójel bezárva. És ebben az álomban is keringőztünk evel a kedves utitársammal, és hát gyönyörűséges volt. És olyan szép volt, mert a teljes termet voltak benne a teremben, ugye asztalok és székek, meg minden, butorok, de nem ütköztünk bele semmibe, mint a víz, befolytunk az asztalok közé, és mindent körbe keringőztünk. Tehát gyönyörűséges volt, tényleg felemelő volt. Amit éreztem ebben az álomban, az az volt, hogy nem tudta teljes mértékben elengedni, de picit ő is vezetni akart, ezt láttam, egy picit kontrollálni akarta ő is a táncot. Tehát nem tudott teljes mértékben bízni bennem. És az álom ez volt, és reggel kaptam, hát persze ezt leírtam neki, és elmondtam neki, és reggel kaptam a megértést a mindenható Istentől, hogy ebben az álomban engem az Úristen belehelyezett a vőlegény szerepébe. Tehát nem én vagyok a vőlegény nyilván, hanem Jézus Krisztus. De ő mutatta meg, hogy van ő velünk. És ő, a kedves utitársam, ő volt az egyház szerepében, ugye a mennyasszony szerepében. Többször mondtam, az Úristen különböző szerepekbe helyez minket. Engemet is betesz a lator szerepébe, a bűnös szerepébe, a parázna szerepébe. Nehogy elbízzam magamat, nehogy én magamra vegyek mindent. Valamikor betesz az ő szerepébe, az ő szemeivel láthatom a dolgokat. És ebben az álomban behelyezett ugye a vőlegény szerepébe, és a kedves utitársam volt a mennyasszony. És azt mutatta meg a mindenható Isten ebben az álomban, hogy az egyház úgy van, tehát én ugye mennyasszony én vagyok valójában, ugye az egyház úgy van, hogy nem tudja teljes mértékben rábízni magát a vőlegényre. Pedig a vőlegény gyönyörűségesen vezet, emberek. Én a valóságban nem tudok úgy táncolni, mint ahogy táncoltam abban az álomban. Nem tudok én a valóságban úgy táncolni. Tehát hatalmas, teljes lélek jelenlétben forogtunk az asztalok között, és úgy keringőztünk, hogy nem ütköztünk bele semmibe jó formán. Semmilyen minden akadályt kikerültünk. Tehát megmutatta, hogy hogyan vezet minket a Krisztus. De a mennyasszonynak a képében azt láthattam, hogy neki is tetszik a tánc, ő is, neki is öröme van benne, és ő is szerelmes a vőlegénybe, ugye a Krisztusba, de valamiért nem tudta teljesen ráengedni a vőlegény karjaira, a Krisztusra magát. És hogy miért? Hát azért, mert aggódott az ő gyermekei miatt. A földi aggodalom emiatt nem tudta az ő gyermekei miatt, akik ugye most fiatalok, és ők is ugye testbe születtek, és valamilyen szinten meg kell tapasztalják a horrorfilmet, a világot, ugye ez a horrorfilm ebben az álomban. És ki vagy te, kedves szülő, kedves anyuka, kedves apuka? Hogyha az Atya Isten azt mondja, hogy valamilyen mértékben meg fogom engedni, hogy megtapasztalja a bűnt, mert neked is megengedtem, hogy megtapasztald a bűnt. Te, kedves anyuka, kedves apuka, ki vagy te, hogy te szembe menj Istennek az akaratával. Hogyha ő azt meglátta és megkívánta, akkor ő muszáj megtapasztalja valamilyen mértékig Isten oltalmában. Hogy ő saját belátásra jusson, hogy ő belássa azt, hogy igaz, amit anyukám, apukám mondott. Mert ő hallotta, hidd el, hogy amit te mondtál neki, ő mindent hallotta, de már neki tele van a hócipője. Mert csak hallotta. Te megtapasztaltad a bűnt, és te nyakig belementél a bűnbe. Te hiszel ebben. De én még nem hiszek, mert én látom azt, hogy a szerelem a szép lehet, és olyan jó lehet. Akár egy parázna kapcsolat, vagy akár, mit tudom, egy buli, vagy alkohol, vagy bármi. Az Úristen nekem megengedte. Neked is megengedte. Olyan mértékben, amilyen mértékben megengedte, hogy megtapasztald a bűnt, a horrorfilmet, a világi örömököt. És az Úristen neki is megengedi. Mert ha nem engedné meg, akkor törvényben tartanád őt, és neki sosem válna meggyőződésévé, hogy amit mondtál az igaz. De hogyha valamilyen mértékben, Isten kegyelmével belemegy a bűnbe, akkor ő a saját bőrén fogja tapasztalni, hogy amit te neki mondtál az igaz. Az Úristen, ha megengedte neki, akkor megengedte. Az Úristen fogja őt megmenteni. Teljesen biztos lehetsz ebben. És leírtam azt is a kedves barátomnak, hogy nekem a mindenható Isten megmutatta azt, hogy, és erről nekem fontos kellett beszélni, nekem addig nem volt lelki békém, amíg erről nem beszéltem, hogy amit mi emberileg tettünk a húgommal, aki az erdőben, akit az atya elvitt az erdőbe, az atya, és nem engedte, hogy bárki is megtalálja, 7 napon keresztül őt senki nem találhatta meg. Elrejtette az emberek szemei előtt. Elől. És megmutatta, hogy ő volt, aki elvitte, ő volt, aki megtartotta, ő volt, aki visszahozta őt. De utána az emberek a kezébe vették az ő sorsát. Az ő szerettei, az ő családtagjai kezébe vették az ő sorsát. És szeretetből, emberi szeretetből segítettek neki. És átadták őt a Moloch kezébe, a WHO kezébe, az egészségügyi rendszer kezébe. És Isten nekem megmutatta, hogy azzal, amit mi tettünk, hogy mi hozzájárultunk ahhoz, hogy őt a pszichiátrián kezeljék, azáltal őt a kárhozat felé tasztottuk. Ezt tette az ő testvére, az ő bátyja az én személyemben, ezt tette az ő anyja, ezt tette az ő másik testvére, és mindenki, aki emberi módon szerette őt, mindenki a kárhozat felé taszította őt. Ez történt. Erről én kedvet beszéljek. Mert mi történt a pszichiátrián? Az, hogy az Úristen azelőtt őt meggyengítette, az ő testét meggyengítette, hogy a lelke, hogy az ő teste legyen gyengébb, mint az ő lelke. Hogy a lelkét kezdje Isten táplálni, és csak utána a testét. Hogy először a lelke erősödjön meg, majd utána a teste. De mi a WHO-val, a Molokkal, az egészségügyi világrendszerrel, a pszichiátriával karöltve az ő testét megerősítettük. Isten megmutatta azt, hogy az kellett volna történjen, hogy aki őt megtartta az erdőben, utána is megtartja majd otthon a házban. És szépen lassan-lassan felépül az ő teste, és gyorsabban épül az ő lelke. Tehát először az ő lelke, majd az ő teste. És így az ő lelke mindig a test előtt járt volna. Így most az történt, hogy a teste megelőzte a lelkét. És ez egyenlő a kárhozattal, egyenlő a pokol tüzével. Ezt tette a húgommal az ő bátyja, az ő másik testvére, az ő édesanyja, a pszichiátria, az egészségügyi rendszer, a világ és az emberi szeretet. Ezt tette, hogyha Isten megmutatta, ha csak rajtunk múlna vagy múlt volna, a húgomnak a lelke kárba fog veszni, el fog kárhozni. Kemény, mi? Tehát Isten megmutatta, hogy az ő sorsa az ő kezében van. Ember neki nem tud segíteni. Ez nem jelenti azt, hogy amit az Úristen nekünk megad, hogy megcselekedjünk ő érte, azt ne cselekedjük meg, megcselekedjük. De nem azt, amit a világ mond, amit a WHO mond, a Moloch, a sátán mond. Úgyhogy, kedves szülők, apukák és anyukák, a gyermetek, a gyermekeitek sorsa nem a ti kezetekben van. Ha Istennek kedves, megtartja őket. Ha te akarod őt kontrollálni, akkor ártasz neki, mint ahogy mi ártottunk a húgomnak. Ha te kontrollálni akarod a gyermeked sorsát, és nem Isten kezébe helyezed, ártasz a gyermekednek, ráadásul Isten nevében. Tehát egy hazug, farcs Isten képet mutatsz neki. És erről Tibor barátom is kapott nagyon, ő mint szülő, mint két gyermekes szülő, kapott erről nagyon kemény kijelentéseket, hogy ne szóljon bele Isten dolgába. Csak azt cselekedje, amivel Isten őt megbízza. Se többet, se kevesebbet. És akkor Isten tudja a gyermekeit is szépen vezetni. És olyan mértékben megengedi, belemenjen bizonyos csapdákba, amilyen mértékben akarja, de ki is hozza csapdánkból. A cél az, hogy ő lássa meg a saját szemeivel, hogy jusson belátásra, hogy amit az apukája mond, az anyukája mondott, az igaz. Szóval ezt láthattam, és egyébként a kedves utitársam, ő is kapott parázna álmot, ami ugye arra utal, hogy ha a test átveszi az irányítást, a kontrollt, az már paráznaság. Ha én akarom kontrollálni a gyermekem sorsát, az már paráznaság. Emberi elgondolás szerint, emberi sablon szerint, emberi jóság szerint. Ha én akarom kontrollálni a lelkem sorsát, a gyermekem sorsát, az Istennel szemben paráznaság. És a táncban ezt éreztem, hogy ő, mint ugye Isten gyermeke, az én kedves barátom, Isten gyermeke, mint anyuka, ő ragaszkodik az Istenhez, és vágyakozik, hogy oda kerüljön minél hamarabb hozzám. De hát ezt nem mi döntjük el, ki mikor fog oda kerülni. Ragaszkodik Krisztushoz, de mégis valamilyen mértékben a kontroll az ő kezében van. De ez nem csak rá érvényes, hanem inkább azt mondanám, hogy az Úristen megengedte neki ezt, és nekem amaszt, hogy az egész egyház, az egész test, az egész mennyasszony szembesüljön azzal, hogy ő benne még mindig ott van, hogy irányítani akarja a vőlegényt. Az a testi félelmeivel, a testi aggodalmaival, és így tovább, és így tovább. Ezt én magamban megfigyeltem, hogy bennem is ott van a gyávaság. Én nem bízok abban, hogy a vőlegény, hogyha engemet odavíz, az tökéletes. Ha amodavíz, az is tökéletes. És a tavaly le kell győzzem a halál félelmet is a vőlegénnyel. Mert olyan volt, tehát olyan képeket adott a mindenható Isten, hogy az is megtörtént, hogyha az emberek fellázadnak azért, amit én mondok a templomban, akkor mit tudom én, rám jönnek, mint Istvánra is, és elkezdenek, mit tudom én, agyba főbe verni, és talán meg is halhatok. És Isten ezen végigvitt engemet, hogy akár meg is halhatok, de az ő jelenlétében fog a testem meghalni. És én elmentem én itt ebből a földből, ebből a bűnös világból. El kellett teljesen engedjem a kontrollt, emberek. És kívánom most is teljes mértékben elengedni a kontrollt. De én nem tudom elengedni a kontrollt. Ezt fogjuk fel, hogy én a kontrollt nem tudom elengedni. Ezért kell teljes mértékben engedjem, hogy az Atya irányítson engemet. Hogy a vőlegény irányítson engemet. Mert másképp a kontroll az én kezemben van, és akkor a lélek csapdában van. Eljön a momentum, hogy megboldogulhatnék, de nem tudok megboldogulni, mert én még mindig jó apuk akarok lenni, jó anyuk akarok lenni. És itt ezen a ponton felhoztam a kedves barátom történetét, és ezt is elmondtam neki. És tudom, hogy a kedves barátom, a kedves utitársam nem veszi rossz néven, hogy elmondom. És egy hatalmas áldás számunkra, a test számára, számomra mindenképpen az. Aki elmondta, hogy neki milyen élete volt. Hogy az apukája az anyukáját akkor is megverte, állítólag, amikor ő terhes volt vele, várados volt vele. És amikor részeg volt, akkor ütötte, verte. A kútba is belelógatta. Meg ilyen atrocitásokon ment keresztül. Végül pedig az apuka öngyilkos lett. És szegénységben nőtt fel. És ugye kisegítő iskolába járt, ahol gyógyósnak nevezték. És mindenféle megalasztásban volt része. Egész életében. És az apukától meg az anyukától jóformán semmit nem kapott. És mégis Isten őt megtartotta. Megtartotta, és hála van, és békesség van az ő szívében. És öröm van az ő szívében. És örömmel elvégzi azt a munkát, amivel őt Isten megbízza. Úgy élőben, mint az interneten, a világhálón. Ha valaki, mint apuka vagy, mint anyuka, azt gondolja, hogy az ő célja az, hogy a gyermekét felnevelje, annak elmondom, hogy hazugságban vagy, a sátán csapdájában vagy. A te célod nem az, hogy a gyermeket felneveljed, hanem a te célod az, hogy te gyermekké legyél. Gyermekké változzál teljes mértékben. A gyermekedet Isten fogja felnevelni, vagy veled, vagy nélküled. Mert lehet, hogy mai éjszaka elkérik a lelkedet. Ki fogja a gyermekedet felnevelni? Azt hiszed, a gyermeked el fog veszni csak azért, mert te meghaltál, vagy te, mit tudom én, lezüllöttél, ne? A barátomnak az apukája lezüllött. Végül pedig öngyilkos lett. Az anyukája is korán meghalt. Olyan gyengébb asszonyka volt. De mégis a mindenható Isten az ég és a föld teremtőjét megtartotta. És biztonságban van az ő lelke, és ő hűséges. És hallja az Atyának a szavát, és azt cselekszi, amit az Atya mond neki. És áldom én is a mindenható Istent, hogy ő által, a barátom által megmutatta, hogy milyen az ő gondviselése. Hogy én nem kell aggódjak sem a gyermekem miatt, sem a feleségem, sem a férjem miatt, senki miatt. mert mindenki az ő kezében van. Én csak azt cselekedjem, csak, hangsúlyozom, csak azt cselekedjem, amit ő mond nekem, se többet, se kevesebbet. És akkor a tánc az úgy fog menni, mint ahogy én láttam álomba. Gyönyörűséges keringő. A mennyasszony dolga, az egyház dolga, hogy teljes mértékben rá engedje magát, a teljes testét, a testét is rá engedje a vőlegény karjaira, akkor a tánc az gyönyörűséges lesz. Egészen a mennykapujáig, emberek. Egészen a mennykapujáig. Egyszerűen nincsenek szavak, amelyel ki lehetne fejezni Istennek a kegyelmét, az ő irgalmát, az ő jóságát, az ő szerelmét. Nem vagyok méltó, hogy erről beszéljek, emberek. Egy utolsó macsadék vagyok én is. Testi, testben vagyok én is. Nem vagyok szent. Nem vagyok méltó, hogy erről beszéljek, és mégis a mindenható Isten adja mindennapi kenyeret. Általam, általad és mindenki által. És nem hagy el. Felhívja a figyelmünket az egyház gyengeségére, hogy az egyház testi, igen, látjuk azt, hogy a kereszténységben a test vezet, a szellem, az agy vezet, az amerikai pásztorok vezetnek, az emberek nincsenek újjászületve, nem kapnak Istentől kijelentéseket, de ez ránk is érvényes. Kedves kiáltószó, kedves bizonságtevők, ez ránk is érvényes, hogy mi is valamilyen mértékben, mint anyukák, mint apukák, vagy mint különböző beosztásban lévő emberek, a kezünkben tartjuk a kontrollt, és nem engedjük rá magunkat teljes mértékben a vőlegény karjaira. Nagyon fontos figyelmeztetés nekem, neked, Árpádnak, Margitnak, Tomi, meg mindenkinek, aki ezt hallja, Tibornak és mindenkinek. Hát ez az üzenet egyébként, ennyi a tanítás, amit az éjszaka kaptam. Amit még láthattam, az az, hogy két ellenségemet, akik ellenségeim voltak a hajón, találkoztam ők, és úgy megöleltem őket, hogy hú, úgy szerettem őket, hogy puszíltam őket. És emlékszem, hogy a volt barátomnak a szüleit is tegnap előtt, tegnapi álomban, úgy szerettem őket, hogy hihetetlen. Azt is mondtam, hogy megkedlek nekik vajon, hogy én nagyon szeretlek titeket. Elmondtam nekik, hogy szeretlek titeket. És szeretem a lányotokat is, de nem úgy, mint férfi, hanem szeretem úgy, mint az atyának a lelke, ahogy szeret minket. És az ő férjét is szeretem, és nincsen bennem nehezterés. És ezzel Isten megmutatta, hogy a régiek elmúltak, emberek. Tehát szeretet van bennem is, a valóságban is Isten kimunkálta azt, hogy az a nehezterés, ami volt a barátnőmmel szemben, a barátnőm személye iránt, és az iránt, akivel ő elment, az átváltott teljes mértékben szeretetbe. És fohászkodom értük, hogy az Úristen érintse meg az ő szívüket, és támadjanak fel. Legyenek lélekben, és örömködjenek az Atya jelenlétében. És az ellenségeimet láttam tegnap, akik a hajón ellenségeim voltak, őket is úgy, és meg is lepődtem, hogy eszembe, hogy tehát ők az ellenségeim, miért ölelkezek velük? Jaj, a régiek elmúltak, úgy állt minden. Az Úristen a múltunkat elvette, de felhívja a figyelmünket, hogy ott van bennünk a testiség. És figyelem, kedves férfiak és nők, úgymond, férfi testben lévő gyermekek, női testben lévő gyermekek, figyelem. A testiség nem csak a szex, vagy az önkielégítés. Ügyeljetek, mert a kedves utitársam, ő, mivel hogy aggódott az ő gyermekei miatt, ő Istentől már paráználmot kapott. Én a múltkor megittem egy pohár pálinkát, és paráználmot kaptam Istentől. De a múltkor többet ettem, mint amit kellett volna egyek, és paráználmot kaptam Istentől. Emberek, ez mind testiség. Ez mind testiség. A testiség az, amikor a testemet nem a lélek kívánságának a teljesítésére fordítom, hanem a testi félelmeim, a testi egzisztenciális félelmeim. A másik dolog, ezt is fontos elmondjam, mi a legnehezebb a gazdag embernek? Mi az, amit a legeslegazdagabb ember sem vehet meg magának? A szegénység. Mert az, amiben én mostan vagyok, ezt én megkaptam valahogy a világtól, vagyis a világból, és úgy érzem, hogy ez normális, ez az alap. Nekem erre a házra nekem szükségem van, arra a ruhaneműre szükségem van, vagy nem tudom én mire szükségem van. Az a létminimum. De ügyeljetek, ez a test mondja. A test mondja. Tehát én is valamilyen mértékben meggazdagodtam, és nem tudok leszegényenni. Én kívánnék teljesen szegény lenni, mint a templom egere, teljesen lélekben járni, akár koldusként, haléktalanként. De nem tudom megcsinálni, emberek. Ha Isten nekem ezt nem adja meg, ajándékba, én ezt nem tudom megcsinálni. Fogd fel, te is nem tudod megcsinálni ezt. A az a dolog, amit egyetlen a leggazdagabb ember sem vehet meg magának, az a szegénység. Könnyebb meggazdagodni, mint megszegényedni. A kedves barátom is meggazdagodott valamilyen mértékben. Én is meggazdagodtam valamilyen mértékben. Bizonyos létfontosságonak hit dolgaink vannak, kincseink vannak. Nem tudjuk elengedni azokat. Nem tudunk leszegényedni. A szegénység és a lélekben való igazi gazdagság az ajándék Istentől. Kívánsz-e megszegényedni agyban, fizikailag, testileg, hogy igazán gazdag lehess az Isten kegyelme által, az ő jelenlét által? Ez a kérdés. A gazdagságunk húz vissza minket a világba, a testiség. Az, hogy olyan gazdagok vagyunk, olyan sok mindenre van nekünk lehetőségünk, olyan sok B-tervünk van, minél több a pénz, annál több a B-terv, annál távolabb vagyunk a mindenható Istentől. A cukor, a sok kaja, és a sok a testnek táplálik, a testi öröm, meg a gazdagság a halálban, a rothadásban tart minket. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Ezt mondja Pál apostol. Ügyeljetek, mert a testiség, a test addig fog kísérteni, amíg testben vagyunk, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Emberek, ti, akik álltok, vagy akik állnak, vigyázzanak, hogy el ne essenek. A test, a farkas kutya addig fog kísérteni, amíg testben vagyunk, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Ezt mondja az Úr Jézus. Legyünk hűségesek a lélekhez, emberek. Azt mondja, hogy a lélek cselekedeteivel, a lélekkel öldököljük meg a test cselekedeteit. A lélekkel, a lélek kívánságával vegyük el az alkalmat a test cselekedeteitől. Miért fél az ember? Miért aggódik az ember? Hát már túl sok ideje van, luxus miatt. Azért aggódsz te is, a barátom is azért aggódik, és én is, és mindenki. A luxus miatt, a gazdagság miatt. Ha szegénység volna, akkor muszáj volna, Istenben bízunk, és minden rendben volna. De van luxus, van pénz, van jó munkahely, van minden, és aggódunk. Akinek nincsen sok pénze, nincsen munkahelye, az nem aggódik, mert tudja, hogy ő rá van szorulva teljes mértékben Isten kegyelemére. Életemben legboldogabb, legszabadabb akkor voltam, amikor Budapesten voltam, hajléktalan, álomban Isten megmutatta. Kívánjunk szegények lenni, lelki szegények, Isten előtt, hogy igazán gazdagok lehessünk. Ezt kívánom mindenkinek. Aki megértette, ossza meg majd a kiáltó szóról. Ez most a szabad gondolatom van élőben, a kiáltó szóról majd osszátok meg. Hogy mindenki hallja, az egyház, a mennyasszony hallja, hogy engedj el a kontrollt, és engedj, hogy a vőlegény vezesse őt, mert ahova ő vezeti, az tökéletes. A keringő az gyönyörűséges és dicsőséges. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!